két vendége van ma a napnak, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnöke dr. Rudas László, és az alelnök dr. Berendi Péter. Rudas úr a Rudas Holding elnöke, a Mutex csoport vezérigazgatója, az Istenhegyi Klinika ZRT elnöke, nem soroljuk fel a többi céget, és dr. Berendi Péter pedig a Roland Divatházat alapította a fiával együtt. Berendi úr elmondta a cég rövid karrier történetét, a nyakkendő gyártástól a divatház hálózatig, és akkor most halljuk akkor a Rudas úr történetét, hogy melyik hogy lett, mert hogy az, hogy Rudas Holding, hát abban mindenféle lehet.
Hát kezdem azzal, hogy én hogy alakultam. Az én szüleim azok tiltakoztak az ellen, hogy csak a Grundra járjak, ezért nyelviskolába is küldtek. Többnyire a Grundon kezdtem ki, de azért csak megtanultam valahogy nyögve nyelve németül. Így kikerültem 1981-be a Rúrvidékre bányaüzemvezetőnek, az akkori Tesco, az nem a nagykereskedelmi
áruház. De ez kevés volt a német nyelvtudás, ez kellett szakma is.
Igen, én geológiai technikumot végeztem előtte, utána pedig gépészmérnökként végeztem Miskolcon, majd a budapesti műszaki gazdaságmérnökit, majd a közgázon doktoráltam. Most mielőtt bárki ne azt mondja, hogy ilyen borzasztó szorgalmas voltam, ez egyáltalán nem így van. Mi annak idején, hogy ne menjünk katonának, ne vigyenek el katonának, mi mindig tanultunk. Két egyetemet nem végeztem el, az orvosit meg a turisztikait, így Ausztriában van két szállodánk, és Magyarországon pedig az Istenhegyi Klinika kötődik a családi vállalkozásunkhoz. Mind a kettőnek megvan a maga története. Az én nagyobbik lányom 18 éves korától 5-6 éven keresztül folyamatosan lázas volt. Nem volt magas a láza, csak olyan 37-2, 37-6, 37-8 között, és vittük orvostól orvosig, sehol nem tudták diagnosztizálni, már a manduláját kivették, gyötörték szegény lányomat, még én kezdtem el gyűjteni az orvosokat, és csináltam egy klinikát. A genetikusokat...
Bocsánat, ez egy ugrás volt. Azért ahhoz, hogy én elkezdjem gyűjteni az orvosokat, és csinálok egy klinikát, az azért valamiféle volt tőke kell.
Nem, ez akkor még nem igazán a tőke kellett, hanem találtam egy magánklinikát, ahol rájöttek arra, hogy kell keresni ennek a betegségnek az okát, és genetikai tapogatózásba kezdtünk. Ennek a magánklinikának egyébként Sziget Szanatórium volt a neve, és a vezetője, Haskó doktor, most már 10 éve kint dolgozik Spanyolországban, mennyire tudom. Haskó doktornak problémája volt az ingatlannal, mert privatizálták, sok minden történt, és nem volt helye. Én meg azt mondtam, hogy tartozom neki annyi segítséggel, ha már ő segít az én családomnak, hogy adok neki helyet, és az akkor már a cégem tulajdonában lévő Istenhegyi egyik épületbe beengedtem a tanárurat dolgozni, és hát bérlőként kerestük a megfelelő szakembereket, aki többek között a lányomat is meg tudja gyógyítani. Aztán, hát Haskó doktor hónapról hónapra jött, hogy most a röntgen romlott el, most a műtőágyat kell kicserélni, és én mindig visszaadtam neki a borítékot, a bérleti díjat, hogy akkor most legyen új műtő, meg legyen új röntgen. Még egyszer csak azt mondta, hogy te nekem van egy jó állásom Spanyolországba, én átadom neked a klinikát, csinálj vele, amit akarsz. Hát így lett nekem magánklinikám, és azóta elnök apogjam, egészséges a nagyobbik lányom is. Még kérdés volt, hogy mi van még. Hát ugye kórházi informatikával foglalkoztunk, itt piacvezetők lettünk, ebből a cégből kiszálltam, ingatlannal foglalkozunk, van két nagyobb irodaházunk, és maga az Istenhegyi Klinikának az ingatlan komplexuma. Egész durván egy olyan 30 ezer négyzetméternyi terület, és Ausztriában pedig két szállodát visszalányom, a nagyobbik.
Ez két olyan cégtörténet, ami hát kicsit népmesei, mind a kettő úgy, ahogy van. Térjünk vissza, mivel most már tudjuk, hogy körülbelül milyen cégháttér áll az urak mögött. Térjünk vissza egy kicsikét a Családi Vállalkozások Országos Egyesületéhez. Nagyon fontos a lobbizás. Mit tud segíteni? Konkrétan van-e ilyesmi, ilyen tevékenységük, hogy lobbiznak a családi vállalkozások érdekében?
Azt hiszem, ezt a kérdést két része bontjuk. Az egyikre én tudok választ adni, másikra Rudas úr biztosan még érdekesebbet fog mondani. 2,5-3 évvel ezelőtt az egyesületet létrehoztuk, tulajdonképpen 17-et magunkkal összeültünk, létrehoztuk. Kutya nem tudta, hogy ki vagyunk, mi vagyunk, és az egyik része a feladatunknak az egyesület magának a megismertetése. Ezen az úton elindulva megkerestük azokat a nagy érdekvédelmi szervezeteket, elsősorban a MGYOR, tehát a Munkadós Gyári Paros Szövetséget, másik oldalon a VOSZ, Vállalkozók Szövetsége. Mind a kettőnél ugye a korábbi gazdasági életünkből megvoltak a személyi kapcsolatok, és itt elértük, meghallgattak minket, át tudtuk adni a terveinket írásban, szóban, beszélgetés kapcsán, és tulajdonképpen ezzel kiléptünk az úgynevezett nagy szürkeségből. Ezt követően, akkor már tudatosan építkezve, elkezdtük keresni azokat a szövetségeket, egyesületeket, amik szintén magukba foglalnak családi vállalkozásokat, de nekik más jellegű feladatuk van, de így lassan ki tudtuk nyújtani a csápjainkat a családi vállalkozások egyéb formátumú együttműködéséhez. Nem akarok bele hosszan, mert nagyon sokat sorolhatnál, de megemlíteném a Magyar Könyvelők Országos Szövetségét, a több ezer taggal, megemlíthetem a Bútor és Asztalosipari Egyesületet, a Business Woman Klubot, ami szintén rendkívül sok, és így építkezve eljutottunk odáig, és gondolom, hogy ez egy későbbi téma lesz a képzéssel összefüggésben, egyetemek felé, erről majd akkor fogok egy pár szót mondani.
Hát én akkor inkább egy konkrét szitut mondok, a mai nap írtam egy levelet Tarlós főpolgármester úrnak az egyik tagunk érdekében, de egyúttal összegyűjtöttük az érintett nem CVOE tag vállalkozásokat is, mert nem egy cég érdekében lobbizunk, hanem egy érdeket képviselünk, egy csoport érdeket. Konkrétan a Bringo Hinto ez a cég, akik a Margit szigeten 16 fős családi vállalkozást visznek, és hasonló szolgáltató van a szigeten másik 5 vagy 6 cég, ezeket is megkerestük. Mindegyiknek létkérdése az, hogy a vízi világbajnokság miatt a működési engedélyük ne lehetetlenüljön el fél évre, három évre, mert innentől kezdve el kell bocsájtaniuk az alkalmazottat.
De úgy volt, hogy el lehetetlenül?
Olyannyira, hogy visszavonták tőlük a terület használati engedélyt. Mi azt kértük, hogy biztosítsanak legalább részben lehetőséget, az építkezés meg lehet úgy szervezni, hogy a sziget egy részén lehessen szolgáltatni, a másik részén pedig építkezzenek, ne tegyenek ezzel utcára 42 ember.
De drága Rudas úr, hogy gondolja most, hogy erre lesz valamilyen érdemi válasz?
Megmondom őszintén, hogy nem reméltem addig, amíg nem jöttem ide. Most, hogy én ezt a példát elmondhattam a rádióban, egészen biztos fognak válaszolni, egyisten pozitívan fognak rá válaszolni, és én akkornak újból hangot fogok adni.
Úgy legyen. De egy picikét menjünk tovább, említette az imént Berendi úr, az oktatás és a képzés. Tudniillik, van egy kialakult kép, ami körülbelül arról szól, hogy sokkal több műszaki, sokkal kevesebb humán diploma legyen, hogy a másik végéről legyenek meghatározva a képzések, tehát hány mérnökkel, vagy hány technikus egy adott szakmában, és erre képezzenek. Az nem igazán jelenik meg, hogy Józsi, Béla, Mari vagy Piri mi szeretne lenni, hogy mihez van kedve, hogy mit tanulna szívesen, ért, mi az, amit hogyha majd megtanult, és technikus lesz, vagy mérnök, vagy valamiféle diplomája lesz, hogy szívesen és kedvel csinálja az életpályáját. Cégtulajdonosként, munkáltatóként, ugyanakkor viszont nem elfelejtve azt, hogy honnan indult a dolog.
Tulajdonképpen nem tudok erre pontosan válaszolni, más oldalról közelíteném meg ezt a képzést. Mint ahogy említettem, hogy elkezdtük keresni a kapcsolatot a különböző tárgyszervezetek felé, ugyanígy úgy gondolkoztunk, hogy azokat az egyetemeket, főiskolákat keressük meg, ahol kereskedelmi jellegű vagy gazdasági jellegű képzés folyik. Tehát a végéről kezdünk, nem úgy, hogy mennyi kell, tehát mi nem vagyunk oktatószerv, nem is a mi témánk, nem vagyunk jogosultak rá, de arra viszont igen, hogy az egyesületbe fölhalmozódott gyakorlatból származó szellemi erőt, szellemi tőkét tovább tudjuk vinni azon fiatalok felé, akik az életüket a gazdasági életben. Ennek kapcsán a legnagyobb a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, az IBS-sel, ami korábban Általános Vállalkozási Főiskola néven volt ismert, és egy újszerű szervezettel, a Cambridge Business Academy-vel oly módon vettük fel a kapcsolatot és kötöttünk együttműködési szerződést, hogy a végzős vagy a végzés előtt álló hallgatók számára eljárunk, ő általuk meghatározott témában gyakorlati példákkal alátámasztott előadásokat tartunk, a ottani tanár aktuális órájába bekapcsolódva, akár úgy is, hogy mellette ülve, a tanár elmond egy elméleti eszmefutatást mondjuk 15 percben, és akkor rámutat az ott ülő valamelyik egyesületi tagunk vezetőjére, hogy és akkor ez nálatok, hogy működik az életben, a gyakorlatban. így szoktam viccesen elmesélni, hogy ruhaipari technikusként ugye végeztem, gyakorlati időmet egy szövetkezetbe töltöttem, és mondták, hogy Péter, hozz föl az ilyen szabás minta elejét, és lementem a raktárba, és nem ismertem meg, hogy melyik volt az a sok ott lógó papírból az eleje, a hátát vittem. De hát ez ilyen előfordul. Na most ennek, hogy formát adjunk az egyesületen belül, az egyesület létrehozott egy alapítványt, Mentorlánc a fiatal vállalkozókért nevet viseli, és ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot, és hát igyekszünk segíteni a végzős hallgatóknak.
A tudás hatalom, és mi is szeretünk a hatalom birtokába lenni. Ugyanakkor ezt a hatalmat megszerezni rengeteg pénzbe kerül. És ezt a pénzt nekünk az adózott forrásainkból kell előteremteni, ha az utódainknak például nyelvismeretet akarunk adni, oxfordi diplomát és így tovább. Éppen ezért szakpolitikai lobbing egyik témája, hogy azok a családi vállalkozások, amelyek 10 évnél régebbiek, adótartozást nem halmoztak fel, és még jó néhány kritériumot meg lehet szabni, megkapják azt a lehetőséget, hogy költségeik terhére oktathassák a leendő alkalmazottaikat, majd
tehát, hogy elszámolhassák a
elszámolhassák költségeként, akár a kisgyereknek már a nyelviskoláját, akár a felnőtt gyereknek a diplomáját, akár a külföldi továbbképzését.
Van egy nagyon fontos szereplő, idézőjelben a magyar gazdasági életben, és ez a korrupció. Amikor lobbizásról beszélünk, amikor érdekérvényesítésről beszélünk, akkor a mindennapi gyakorlatból nagyon sokszor előjön az, hogy most már nem is igazán szégyelli valaki, aki ügyintéz éppen egy adott esetben, hogy megkérdezze, hogy mennyit kap ő, mennyit kap vissza. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ez megszűnjön, hogy ez minél kevesebb legyen, hogy valós kritériumok alapján, például a közbeszerzéseknél, úgy legyenek kiírva a közbeszerzések, nem tudom, hogy tapasztalnak-e ilyesmit a mindennapi munka, vagy mindennapi tevékenység során, hogy egy adott cégre írják ki.
Hát kezdeném azzal, hogy a korrupció annyira napi gyakorlat, hogy az már ijesztő. Amikor megversenyeztetek egy kivitelezésnél pályázókat, akkor nem egyszer találkozom azzal, hogy a főnök akkor visszaadok X%-ot. Mondom, próbálja meg felfogni, hogy én a saját zsebemből fizetem, a saját cégemből, nekem ne adjon vissza, hanem engedjen kétszer ennyit, mint amit vissza akart adni. Tehát beívódott már sajnos az emberek gondolkozásmódjába a korrupció, és ez borzalmas. Nyilvánvaló fejétől bűzlik a hal, föntről kell kiirtani a korrupciót, nekünk pedig lentről azt lehet megtennünk, hogy kiközösítjük magunk közül azokat, akik korumpálnak, vagy aki korumpáltatnak.
Csak ez egy nagyon egységes összefogás kellene, és ne az legyen, hogy A-nál nem tudtam elintézni, de B-nél elintézem.
Én úgy gondolom, hogy a korrupciót is szabályozni kellene. Például mire gondolok? Legyenek szabályszerű versenyek, a versenyekbe pedig igenis elő lehet írni azt, hogy egy cég, amelyik ott helyben 20 éve tisztességes adófizető, akinek a munkatársainál az átlag ott töltött évek száma meghaladja az X-et, ahol a baleseti mutató bizonyos szint fölött van, tehát annál jobb, és még mondhatnék 1000 paramétert, mindezek plusz-plusz pontokat jelentsenek. Akkor minden bizonyal a családi vállalkozások a helyi befektetéseknél, beruházásoknál olyan pont előnyben részesülnének, hogy a korrupcióval nem lehetne mit kezdeni.
Egy mondattal egészítem ki, például az egyesületi tagság egyik alapfeltétele, hogy nem lehet offshore háttere az adott cégnek. Ez önmagában egy alulról jövő lehetőség.
Arra, hogy kiküszöbölődjék a korrupció gyanúja is.
Így van, pontosan.
Generációváltás. Ez egy nagyon fontos téma a Családi Vállalkozások Országos Egyesületénél, mert hogy ugye a családi vállalkozásoknál az szokott lenni, hogy nagypapa elkezdi, és aztán jön apa, aztán jön a fia, vagy lánya, és aztán ez így megy tovább családilag. A beszélgetés legelején már esett néhány szó a generációváltásról. Berendi úr említette, hogy nagy tapintat kell, odafigyelés ahhoz, hogy hogyan adja át az ember a céget. Ez tényleg gond, vagy ez a család szellemétől
ennél
függ.
Nagyobb gond nincs, és nem csak Magyarországon, csak nálunk most érkeztünk el odáig, hogy ez egy fő gonddá vált. Nemzetközi statisztikák bizonyítják, hogy 3 generációt váltott cégből 2 nem éli túl, vagy túléli és teljesen más területen.
De prosperáló cégekről beszélünk?
Abszolút prosperáló cégekről beszélünk, mert hogy a átadó, most beszélünk, férfi, jellemzően férfiak a vezetők sajnos, kevés nő vezető van. Először nem akarja átadni, ez már meghatározza a problémát. Aztán van, hogy átadná, de nincs kinek átadni. Aztán van olyan, hogy a fiatal azt mondja, hogy papa, te már sokat dolgoztál, megélem, menj a nyugágyadba, ringasd magad, és szálljál ki a dologból. Tehát ez önmagában meghatározza a generációváltás problématikáját. Ezen túlmenően, hogy ezt színesíteni, variálni lehessen. Ami van akkor, hogyha nem egy gyerek van, hanem két gyerek van? Mi van akkor, hogyha az egyik sokkal idősebb, ugye ma már divat a második házasság, a másik sokkal fiatalabb. Mi van akkor, hogyha testvérek vannak, és itt bele kell szőnöm a saját példámmal, mert az előbb dicsért fiam mellett nekem van egy tündérédes lányom, aki szintén ma a ruházati szakmának egy ismert vezetője, de semmi köze a Roland divat házhoz nincs. Na ez most baromi jó hangzik, de a valóságban úgy néz ki, hogy amikor ő befejezte az egyetemet, több nyelven beszélt, velem volt külföldön, az egyik nagy cégünk, nem tudom, hogy szoktak-e mondani cégnevet, a BOSZ cégnek mi vagyunk a magyarországi vezérképviselői, jöjjön be a cégbe, először az egyik kis üzletünkben megtanulta a kereskedelmet a gyakorlatból, nem elméletileg, majd ő lett a BOSZ üzletünknek a vezetője. Meg kell mondanom, és ez a családi vállalkozásoknak, de most úgy tekintem, hogy mi családban vagyunk, hát bizony a bátyja és a húg között nem volt felhőtlen a kapcsolat, imádják egymást emberileg, de a valóságban a főnök báty épp úgy utasította, letolta, felelősségre vonta a húgot, aki abszolút tökéletesen dolgozott, de hát ilyen problémák voltak. De a Sassunak is egy a vége, hogy egy nagy multi jött be Magyarországra, pályázatot hirdetett az első divat üzletére, lányom megpályázta családi tanácsra, megnyerte, és ő lett annak a multi cég első magyarországi igazgatója, vezetője. Ott szépen előre ment, a legnagyobb háromszintes áruházát vezette, onnan elcsábította egy másik külföldi multi, ma annak a vezetője, és most jön a érdekes, azóta a báty sokkal többet kérdez a húgtól, hogy nálatok ezt hogy van, hogy csináljátok, mert hogy a multi szervezettsége ezt tetszik, nem tetszik, el kell ismerni, sokkal komolyabb a logisztikájuk, tökéletes, számítástechnikájuk hihetetlenül precíz, tehát ma a két gyerek egyébként megvolt családi szeretete, szakmai kapcsolattá alakult, tehát ezt csak azért mondtam el okulásként, hogy a generációváltásnak ilyen típusú problémái is vannak, hogy nem mennék bele a részletekbe, az egy külön beszélgetés tárgya lenne.
Ugye Péter említette, hogy több a gyerek, mint a cég, én fordítva mondom, hogy több a cég, mint a gyerek, és mi van akkor, ha a gyerek nem akarja továbbvinni a vállalkozást. Egyébként is nálunk a generációváltást csak úgy tudjuk elképzelni, hogy az apáról átszáll a fiúra. Én azt hiszem, hogy szét kell tudni választani a cégnek a tulajdonlását és a menedzsmentjét. Ha egy vállalkozás elér egy bizonyos méretet, annak a tulajdonlása az egy külön szakma és más szakma annak a napi menedzselése. A tulajdonosnak tudni kell, hogy mit akar 5 év múlva elérni, mit akar 10 év múlva, melyik irányba akarja fejleszteni. Én úgy gondolom, hogy nekünk egy bizonyos cégméret után már ezzel kellene igazán foglalkozni, és az utódainak nem okvetlenül vállalatvezetőnek kéne lenni, hanem okos, jó befektető tulajdonosnak. Nagyon sok helyen ugye a gyereknek más az érdeklődése, nekem is két lányom van, a nagyobbik lányomról beszéltünk, ő kényszerből viszi az önként vállalt számüzetésében a szállodákat,
ami egy
borzasztó, te nagyon szereti, borzasztó büszke rá, hogyha sikerei vannak, és többnyire sikerei vannak, de tudom, hogy egy világra nyitott, sok nyelvet beszélő, pörgő egyéniségbe van zárva egy 3000 fős alpesi faluba, ahol miután a 4 csillagos szállodak közül 2 volt a miénk, nem vagyunk igazán közszeretetnek örvendőek, meg kell érteni, egy más világ, egy bezárt világban egy idegenek vagyunk. A kisebbik lányom felvállalta az egyetemek után az egyik cégnek a vezetését, és roppant tudatosan, szakszerűen vitte 2,5 évig, amíg nem szembesült azzal a konfliktussal, hogy rá kellett jönnie, meg rá is világítottam, hogy a vállalaton belül vannak személyi problémák, bizonyos emberek elszámolása nem igazán korrekt. A válasz az volt, hogy ezt ő is már látta, tudja, de egyszerűen ő azt a konfliktust nem tudja felvállalni, hogy kirúgjon egy embert, aki nála x évtizeddel idősebb, és akinek el kell tartani a családját, úgyhogy ő köszöni szépen és saját magának mond föl elsősorban, és önálló vállalkozásba kezdett és csinálja a saját mobiledző nevű vállalkozását. Tehát a generációváltáshoz a következőket szeretném még hozzáfűzni. Ugye nagyon fontos, hogy a cégek önmagukban piacképesek legyenek, értékelhetőek legyenek, márpedig a családi vállalkozásnál a családi vagyon és a vállalati vagyon az teljesen összemosódott. Tehát ami szakpolitikai lobbing egyik iránya az, hogy megfelelő támogatást kapjunk ahhoz, hogy ezt a két vagyonelemet, a két vagyonfajtát szét tudjuk választani. Tehát egy céget nem lehet a piacra vinni, egy céget nem lehet átadni, nem lehet átadni a menedzsmentnek, nem lehet találni megfelelő működtetőt, hogyha a családi házhoz épült a műhely és a családi házban van a vállalkozás, miközben a cég autójával jár a család utódja kirándulni, mert innentől kezdve nem lehet szétszedni a dolgokat, tehát ez pedig pénzbe kerül. Én úgy gondolom, hogy a több évtizedes cégeknél ezt a vagyoni szétválást, ezt a letisztulást, ezt állami forrásokból kellene kedvezményekkel támogatni.
A Családi Vállalkozások Országos Egyesületének az elnökével, dr. Rudas Lászlóval, aki a Rudas Holding elnöke, a Mutex csoport vezérigazgatója, az Istenhegyi Klinika ZRT elnöke, beszélgettünk, és dr. Berendi Péterrel, aki az alelnöke az egyesületnek, és aki a fiával együtt alapította a Roland Divatházat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.
Mi köszönjük szépen a lehetőséget. Szépen.